Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ha nagyon blikfangosan szeretnék fogalmazni, akkor úgy kéne indítanom ezt a mai tetőteraszt, hogy nem engedünk a 48-ból, hiszen Karsai Dániel nemrég lett volna 48 esztendős. Nem érte meg ezt a kort, viszont van egy hagyaték, egy olyan testamentum, amelyet ugyan nem rögzített konkrétan és klasszikusan, de amely tovább él, és ennek a továbbéltetésnek az egyik főszereplője az ő testvére, Karsai Péter, aki itt van velünk vonalban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Fundamentum. Ez egy olyan szó, ami sok mindent mond, de tulajdonképpen most egy szakfolyóirat, és az egyik szám az Daniról szól, vagy az ő küzdelmét gondolja tovább, és nem csak egy gesztus szintjén, hanem abszolút érdekes, izgalmas következtetéseket levonva. Mi történt még azon kívül, hogy volt a színházi előadás, hogy te eltervezted, hogy lesz majd egy konferencia, tehát hogy napirenden tartod az eutanáziáról való közbeszéd esélyét?
Jó estét kívánok, üdvözlöm a Kolozsvár Rádió hallgatóit. Rendkívül átfogó a kérdés, mert nagyon helyesen fogalmaztál, hogy tulajdonképpen ez egy íratlan testamentum, amit Dani rám hagyott, és teljesen egyértelmű volt még életében is, hogy ezt az ügyet, amit ő elindított 2023 nyarán, ezt mindenképpen tovább fogom vinni. Egy konferenciát említettél, ez erre az évre vonatkozó konferencia sorozat, amelyet dr. Frank Evelinnel szervezünk, és 4 eseményt szeretnénk tető alá hozni ebben a naptári évben. Az első beszélgetés konferencia február végén volt nagyon nagy sikerrel, majdnem 150 ember jött el meghallgatni az első beszélgetést, a másodikra majd május végén kerül sor. Ott az első alkalommal jogászok és orvosok, hospice-ellátásban dolgozó orvosok beszélgettek, majd 2 órán keresztül, és egy nagyon, nagyon izgalmas beszélgetésnek lehettek a jelenlévők a szemtanúi. Második alkalommal picit más ízekre fogunk majd evezni, akkor is lesz majd egy orvos és egy onkológus, valamint egy író, bölcsészúri ember a színpadon, és én is majd tiszteletemet fogom tenni a második alkalommal. Az lenne az alapvető célunk, hogy amennyire csak lehet, teljes mértékben lefedjük azt a spektrumot, amely úgymond érintett ebben az egész kérdésben. Tehát nem csak jogászok, és vagy politikusok, meg orvosok fejtsék ki a véleményüket ezzel a kérdéssel kapcsolatban, hanem úgymond tényleg a társadalomnak minél több szereplői, mert annál több színes, érdekes vélemény, kérdés és azokra válaszok láthatnak napvilágot.
Akár egyházi személyek is részesei ennek a sorozatnak? Hogy tervezed?
Ezt most még nem tervezzük konkrétan, hogy egyházi személyek is meghívottak legyenek. Most ugye 4 alkalomról van csak szó. A második alkalom, ahogy említettem, május végére az már tulajdonképpen megszervezésre került. Még ezzel óvatosan bánnánk, hogy az egyház szereplőit milyen szinten vonnánk be ebbe a beszélgetésbe. Egyébként az első alkalommal a metodista egyháznak a vezetője Iványi Gábor jelen volt, és nagyon-nagyon szépen szólt hozzá a kérdéshez. Én úgy érzékeltem, hogy nagyon odaillő idézeteket emelt be a Bibliából, és azokat elemezte, de nem elrugaszkodva úgymond magától a kérdéstől. Ez egy nagyon érdekes felvetés lehet egyébként, hogy így az egyházat hogyan bevonni ebbe a kérdéskörbe. Én részt vettem egy olyan beszélgetésen, konferencián még november közepén, amit a Rumbaksebestyén zsinagógába szerveztek. Érdekes tapasztalás volt, hogy úgymond így a hit oldaláról megvilágítani ezt a kérdést. Ezt még nyitva hagynám, ezt a kérdést, hogy ehhez majd hogyan fogunk dr. Frank Evelinnel viszonyulni, hogy mennyire vigyük el ebbe a témába ezt a beszélgetés sorozatot.
Közben a sors vagy az élet úgy hozta, hogy a Danihoz fogható esetek egyre inkább előtérbe kerültek Magyarországon. Dunavölgyi Erzsébet óvónő, aki szintén a Dani nyomdokain tulajdonképpen kicsit vehemensebben, de ugyanazt követelte, és még van egy konkrét eset. Várható-e, hogy akkor ezek a történetek így előbújnak, hogy nevet kapnak, hogy konkrétumaiban felvállalva, hát kiteljesítik tulajdonképpen ezt a töredékes képet, amit hát a hatóságok, vagy a hivatalosságok, a szemérmesség, az óvatosság, a hárítás burkába próbálnak úgy valahogy eltompítani, vagy akár úgy bemutatni, hogy igen, van ez a gond, hogy vannak ritka betegségek, de hát ezek annyira ritkák, hogy a társadalomnak rengeteg egyéb mennyiségileg másként felfogható baja van, hadd koncentráljunk ezekre.
Rendkívül átfogó a kérdés. És ahogy Dani is igyekezett úgy kommunikálni ezt az egész problémakört, hogy ő itt személy szerint dr. Karsai Dániel 46 évesen alkotmányjogászként megkapta ezt a szörnyű betegséget, és ennek tudjuk, hogy mi lesz majd a végkimenetele. De hogy ezt az egész kérdéskört nem lehet egy-egy egyénnek a szörnyű betegségére és helyzetére leegyszerűsíteni, mert hogy itt ennek az egész beszélgetésnek, amikor elkezdtünk beszélgetni az életvégi döntéshez való jogról, tulajdonképpen arról van szó, hogy azt szeretnénk, hogy mindenkinek legyen lehetősége életének azon szakaszában egy döntést meghozni, ami csak és kizárólag az egyénről szól, ami csak róla szól, hogy ő az életét miképpen szeretné méltósággal befejezni. És sajnos úgy hozta az élet, hogy végig asszisztálhattuk, végignézhettük Danin keresztül úgymond az elmúlást magát, és hát vannak mások is, sokan, akik nagyon hasonló cipőben jártak és járnak, ahogy említette, Dunavölgyi Erzsébet is, akit én is személyesen ismertem. De többen vannak, akik olyan betegségben szenvednek, amelyből a tudomány jelenlegi állása szerint nincs lehetőség arra, hogy meggyógyuljanak, felépüljenek, és ők azok, akik elsősorban, első vonalban harcolnak azért a jogért, amiért most beszélünk. De sehol nincsen leírva az, hogy te, vagy én, vagy bárki az ismeretségi körünkben, vagy akár akiket nem is ismerünk azoknak a köréből, abba a helyzetbe jussanak, hogy bizony holnap reggeltől el kell kezdeniük azon gondolkodni, hogy el kell képzelniük az utolsó hónapjaikat, heteiket, napjaikat, és hogy azt miképpen szeretnék tölteni.
Van egyfajta felkészülés a halálra nekem, mivel falusi környezetből származom, egészen élesen ott vannak ezek a képek, amikor az idősödő családtagok megmutatják azt, hogy milyen ruhában akarják a temetésen magukat úgymond látni, hogy kire mit hagynak, hogy legyen-e vagy ne legyen búcsúztató a ravatallozónál. Szóval valamilyen módon, igen, és még a másik, ugye ez a gondoskodás, ez a, mondhatnám azt, végletekig ható konkrét gazdálkodás, hogy legyen meg a pénz a temetésre. Na most Dunavölgyi Erzsébet esetében merült fel az, ugye, mert Daninál a betegség mellett ott volt az is, hogy olyan helyzetben volt, hogy az otthoni ápolás lényegében erőfeszítésbe került anyagiba, de meg tudtátok oldani. Dunavölgyinél nagyon nehéz volt, mert egy szociális munkás, illetve hát jött valaki hozzá délelőtt, és utána délután a lánya munka után ápolta, tehát ott már döcögött a történet. Magyarán nem voltak meg azok a feltételek, amelyeket az államnak biztosítania kéne, társadalom biztosít egyéb háttér. És amivel egyébként a eutanázia elleni tábor igen harsányan szokott érvelni, hogy hát itt vannak az eszközök, itt vannak a lehetőségek, mi államként mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez az utolsó stádium is elfogadható körülmények között zajlódjék. De látjuk, hogy a valóság egészen vastagon rácáfol arra, amit az állam vagy a hivatalosságok állítanak.
Igen, sajnos ez a rideg-rög valóság, amit most itt vázoltál nekem meg a kedves hallgatóknak, hogy az államtól nagyon sok konkrétum nem hangzott el. Az tény és való, hogy igen, hogy a palliatív eszközök, a palliatív lehetőségeket kell megerősíteni, ugye a fájdalomcsökkentésre kell fókuszálni, és akkor úgymond ezáltal tudná az állam valamilyen szinten méltóság teljesebbé tenni a Dani vagy Erzsébet helyzetében lévőknek az utolsó heteit, napjait, óráit. De itt nagyon fontos, hogy egymástól külön válasszuk ezt a két utat. Daniék egy bizonyos jogért küzdöttek, és mi meg, akik ezt az ügyet visszük tovább küzdünk mi is, hogy egy bizonyos jogot szeretnénk magunknak, mindannyiunknak elérni, hogy az életvégi döntést azt mindenki egyénre bontva mindenki magának meghozhassa. Legyen rá lehetőségünk, hogy ezt meghozhassuk, hogyha egyébként emellett vannak palliatív megoldások is magába a rendszerbe beépítve, ám legyen. De Daniék nem azért küzdöttek, hogy a hospice-ellátásban a palliatív megoldások azok minél magasabb szintre emelkedhessenek, hanem egy konkrét jogért, aminek így módon nincsen túl sok köze a fájdalomcsökkentéshez is úgymond indirekte módon ahhoz, hogy akkor a halálos betegségben szenvedőknek az utolsó hetei, napjai, órái azok picit fájdalommentesebben teljenek.
Valami elmozdult-e ebben a tekintetben? Tehát, hogy eddig ugye az ilyen ritka típusú betegségeknél a TB nem fizetett, vagy nem tudta kezelni a történetet. Láttál-e valamit, hogy most ott legalább gondolkodnak azon, hogy akkor erre valamit ki kéne találni? Nyilván nehezen örülnek a malmok, amíg ebből kodifikáció lesz, de hogy ez így előtérbe hozta azt is, hogy akkor a palettát kéne diverzifikálni? Hogy érzékeled?
Igen, van minimális elmozdulás. Én igyekszem optimistán hozzáállni az egész kérdéskörhöz, és mindemellett megtartani azt a jó szokásomat, hogy csak a konkrétumokra és a tényekre hagyatkozva igyekezzem kialakítani az álláspontomat, a véleményemet. A 97-es egészségügyi törvény adta lehetőséget, egyre többen igyekeznek kihasználni. Ebben az egyik legfontosabb tétel az, hogy van lehetőség a 97-es egészségügyi, remélem 97-es és nem 99-es, mindig elbizonytalan, hogy melyik évben hozta meg a parlament ezt a törvényt. Az a jelenleg is hatályban lévő egészségügyi törvény ad lehetőséget arra, hogy bizonyos kezelésekről a paciens lemondhat. Így módon ezt Dani is élt ezzel a lehetőséggel, így módon, hogyha valaki úgy dönt, nem kerül lélegeztetőgépre, nem élesztik újjá, és a többi számos olyan beavatkozásról lehet lemondani, amit az egyén nem szeretne, hogy rajta alkalmazzanak. Egyébként ez egy rendkívül fontos dolog. Ezt igyekszünk most dr. Frank Evelinnel és kollégáival minél szélesebb körben elterjeszteni, hogy ez egyébként egy létező valami intézményekben is, orvos kollégák körében is, hogy erről ők tudjanak, mert erre van lehetőség. Persze ez nem ennyire egyszerű, hogy most így néhány mondatban ezt összefoglaltam. Közjegyző előtt szükséges tenni egy ilyen nyilatkozatot, stb. De erre van lehetőség. Ez persze még nagyon messze van a Kánaán, és mire ez kodifikálva lesz, amit Daniék elindítottak, az még egy másik kérdés. Nyilván nagyon fontos és megkerülhetetlen, hogy legyen konkrét politikai akarat, amit most még nem tapasztalunk, de látok esélyt arra is, hogy ebben a konferenciasorozatban, amit most idénre szervezünk, le tudunk ültetni egy asztal mellé két különböző politikai oldalon álló szereplőket is, mert ez egy nagyon-nagyon fontos esemény lenne, hogy egy jobb és egy baloldali, vagy konzervatív és liberálisabb gondolkozású politikusok fejtsék ki a véleményüket ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban. És még egy fontos gondolat ezzel kapcsolatosan, hogy a legutolsó információm szerint 79-80%-os a támogatottsága az életvégi döntéshez való jognak Magyarországon jelenleg. Ami egy nagyon erős érv mellett, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és ezt a beszélgetést minden szintjén a társadalomnak folytatni kell, mert ez is mutatja, hogy az embereket ez érdekli, és hogyha még csak nem is gondolnak bele egyén szinten az emberek mondjuk olyan mélységében, mint ahogy most mit tesszük ezen beszélgetés során, csak úgy mondjuk bevillan egyszer reggel munkába mellett, hogy hát lehet, hogy majd én is leszek 84 éves egy nap, és hogy akkor majd hogy gondolom, hogy nézzen ki, hogy az életem utolsó napjait hogyan szeretném. Már ez nagyon jó, hogy az emberekben elindult egyféle fajta gondolkozás az üggyel kapcsolatban. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy tovább fogunk tudni még lépni a beszélgetések szélesítését illetően, és minél többen fognak tudni erről véleményt formálni. Úgyhogy nagyon bizakodó vagyok és optimista vagyok, hogy egyszer majd egy olyan szintre fog eljutni ez az egész társadalmi beszélgetés keltette hullám, hogy már a döntéshozó szervek is fel fogják nyitni a szemüket érdemben.
Van-e olyan jelzés, informális háttérbeszélgetés, ahol politikusok azt mondják, hogy most nem lépek színre, de egyébként egyetértek abban, hogy ezt a kérdést mi hamarabb dűlőre kell vinni?
Igen, vannak, és bármi meglepő, de jobboldali körökből is vannak egyébként ilyen visszajelzések. Nyilván most neveket nem mondhatok, de egyértelmű jelzéseket kaptunk minden oldalról, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. Csak az egy dolog, hogy többen azt mondják, hogy foglalkozzunk egy kérdéssel, és egy következő szint az, amikor valaki azt mondja, hogy rendben van, itt van egy törvénytervezet, és én hétfő reggel begaloppozok a parlamentbe, és én be fogom nyújtani ezt a törvénytervezetet. Nagyon hosszú az út, hogy az első stációból eljussunk addig a pontig, hogy itt konkrét lépések szülessenek az üggyel kapcsolatban. De ez egy olyan kérdéskör, amit még tovább kell csiszolnunk, mert mind nagyon sok olyan apró és nagyon fontos, sarkalatos kérdés van az egész ügyet illetően, amit még körbe kell mindenképpen járnunk a szakértőkkel, és ennek a körbejárásnak úgymond az egyik legfontosabb állomása az pont az, hogy erről beszélünk, és amikor ilyen konferenciákat szervezünk 2-3 havonta Dr. Frank Evelinnel, mindig kinyitjuk a beszélgetést a beszélgetés második felében, és 40-50 embernek a keze emelkedik egyből a magasba, és 40-50 különböző kérdés és témakör merül föl, amire mi nem is gondoltunk. Úgyhogy mi nagyon-nagyon hosszú az idő, mire itt azt fogjuk tudni mondani, hogy akkor mehetünk rá a konkrétumokra, hogy hogy is nézzen ki egy ilyen kodifikációs kérdés.
Ez a konferenciás sorozat majd valamilyen szerkesztett formában meg fog jelenni, egy kötet, vagy egy akár online felületen összesített digest szintjén, hogy az ember láthassa majd, amikor ugye a végére értek, vagy legalábbis ennek a szakasznak a végére, hogy mekkora íve van, és milyen dinamikája.
Kötetben nem gondolkozunk, de abban igen, hogy az online térben ez mindenképpen elérhető legyen a utókor számára is. A második alkalomtól kezdve mindenképpen rögzíteni fogjuk ezeket a beszélgetéseket. Az első beszélgetésről csak hanganyag készült, kisebb technikai malőr merült föl így az első beszélgetés alkalmával, de azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezek a beszélgetések mindenképpen megmaradjanak az utókor számára, és abban is gondolkozunk, hogy egy olyan podcast sorozatot indítsunk el, ahol a legfontosabb kérdésekre fókuszálva 15-20 perces podcast részeket szervezünk tető alá hozni, ahol csak ezekre a legfontosabb kérdésekre adjuk meg a válaszokat, amely úgymond felmerült az utóbbi időszakban, és hogy ott a válaszok meg legyenek annak, akit érdekel ez a téma, hogy mit is jelent ez, mi is pontosan az életvégi döntéshez való jog, miért nem szeretjük eutanáziának hívni, miért fontos az, hogy életvégi döntéshez való jog az, amit preferálunk, hogyha erről a kérdésről beszélünk, mi a különbség aktív és passzív eutanázia között, miért helytelen használni egy ilyen fajta megkülönböztetés, stb. Nagyon sok ilyen kérdés van, amit szeretnénk lefedni ebben a podcast sorozatban, és reményeim szerint ez is idén el fog még készülni.
Van egy ellentmondás ebben a karsai történetben. Egyrészt egy jogász, aki megpróbálja a rendszert rábírni arra, hogy reflektáljon és hogy módosítson saját axiomáin, tételein. Ugyanakkor ő szakemberként jól tudja és tudta, hogy ez nagyon nehezen fog működni, a fundamentumban pedig kiderül, hogy nem csak azért, mert önmagában a rendszer mindig nehezebben mozdul a társadalmi rezgésekre reflektálva, mindig van egy késés, egy ritmus eltolódás, hanem azért is, mert a vasfüggönynek ezen az oldalán valahogy prüdebbek vagyunk, valahogy jobban el akarjuk rejteni azt, hogy ott az élet végén egymagunkban nagyon kiszolgáltatottak lehetünk. Méltóságunkban nagyon sebezhetőek. Valahogy lehet, hogy az osztrák és a német példák átszüremlésére megint egy jó adag időt kell hagyni, és akkor engem az izgat, Péter, hogy figyelnek-e a ti erőfeszítéseitekre mindazok, akik egyébként nemzetközi szinten érdekeltek a kérdésben?
Én nagyon merem remélni, hogy igen. Ilyen típusú felméréseket nem végeztünk, nem is volt módunkban végezni Evelinnel, hogy ugyan mekkora hullámokat vert mondjuk az első konferencia. Ugye a Facebookon hirdettük meg ezt az eseményt, teljes teltházzal ment le az első beszélgetésünk. Ehhez sok idő fog kelleni. Én ezt biztos, hogy nem fogom siettetni és erőltetni. Elég csak a holland példát tekintenünk, ahol 29 éven keresztül tartott társadalmi párbeszéd, míg a holland parlament meghozta azt a bizonyos törvényt. Tehát szerintem még gyerekcipőben járunk, bár ahogy Dani mondta, a társadalom már nagykorú, tehát hogy erre a magyarok úgymond már készen állnak, hogy egy ilyen fajsúlyos, ilyen nagy volumenű jogot úgymond magunkénak tudjunk, de sok részletben rejlik valahol az igazság, hogy politikai akaratot azt meg kell győznünk azokat a politikai tényezőket és szereplőket, hogy erre szükség van, és valamilyen fajta kodifikációs megoldásra szükség van. És egyébként nem fog véget érni ott a társadalmi párbeszéd, hogy mondjuk 2026-ban a parlament hoz egy olyan törvényt, ami mondjuk kiszélesíti a lehetőségeket, amelyek most rendelkezésünkre állnak. Hollandiában is azóta folyik a társadalmi párbeszéd, hogy ezt 2002-ben, ha jól emlékszem, meghozták ezt a törvényt a holland parlamentben, majd 25 éve folyamatosan beszélgetnek erről a kérdésről. Magas szinten, konferenciákon is a történetben résztvevők valamennyi szereplője erről kifejti a véleményét, és finomítgatnak rajta, újabb ötletek merülnek föl, hogyan lehet, ez nem helyes, az nem helyes, stb. Tehát ott nem érünk el a célvonalig, hogy meghozza a magyar parlament az egyik ilyen döntést egy ilyen törvény keretein belül. Tovább kell folytatni a társadalmi párbeszédet, mert szerintem kimeríthetetlen ez a téma, mert annyi, de annyi aspektusa van, és annyi, de annyi meglátás és megélés van, hogy mindenképpen folytatni kell majd a társadalmi párbeszédet. De még ott nem tartunk, hogy arról gondolkozzunk, hogy majd a törvény megszületése után hogyan folytassuk. Most kis lépésekben kell haladni előre, és én érzékelem saját bőrömön is, hogy az emberek milyen szinten támogatják ezt az egész kérdést, hogy erről beszélni kell, és itt nagyon sokan vannak, akik azt támogatják, hogy már pedig holnap reggeltől legyen egy ilyen törvény, mert valószínűleg vagy ők maguk, vagy a legszűkebb családi és baráti körben van olyan, aki viszont érintett.
Tóth Gábor Attilának a tanulmányából ragadott meg engem az a megjegyzés, hogy itt a nagy gond, vagy az egyik nagy gond az, hogy a rendszer hajlamos a betegeket csoportként kezelni, és úgy tekinteni rájuk. Tehát nem az egyént tételezi, és nem az egyénről beszél a történet. És én itt akadok el, tehát hogy gyanítom, de pontosíts, hogyha ez túlzás, amit mondok, hogy a politikum, vagy mindenféle hatalmi küszöbön álló tényező attól tart, hogyha ezt a halálhoz való jogot, mint ahogy az élethez való jogot ugye már elfogadta és statuálja, ha ezt ő személyre szabottan, egyéni, úgymond hatáskörbe utalja, akkor ő neki az autoritása csorbul, akkor tulajdonképpen érezheti azt, hogy nincs már akkora hatalma, hogy az aurája, a holdudvara az zsugorodik. Lehet, hogy erőltetett, amit mondok, de nekem ez volt a benyomásom, hogy lehet, hogy emiatt fél a politikum, és az a berendezkedés, most bármelyik, nem csak a magyarországi, bárhol, ahol ellenzik ezt a típusú diszkusziót, hogy akkor hogy lesz, akkor ő mit évő legyen, hogyha nem tud e fölött legalább formálisan döntnökként megjelenni?
Hát, nagyon nehéz politikailag korrekt álláspontot kifejtenem ennél a pontnál a beszélgetésünknek, mert az utóbbi két évben tulajdonképpen mi non-kommunikációt érzékeltünk a politikai döntéshozók oldaláról. Tulajdonképpen Kósa Lajoson kívül Danival senki nem áll szóba. Néhány gondolatot az egyik bizottság egyik jobboldali tagja kifejtett a Bibliára hivatkozva, hogy Istentől kaptuk a létet, és hogy Isten kezébe is adjuk vissza, amikor eltávozunk, és így körülbelül ez volt a lényege a mondandójának. Ennél kicsit kézzelfoghatóbb álláspontokra lenne szükségünk, hogy tudjunk beszélgetni a kérdéssel kapcsolatban, bármelyik aspektusával kapcsolatban. Nagyon fontos lenne az, hogy rögzítsük azokat a tényeket, amiket már mi is meg tudtunk fogalmazni, amelyek mögé mi is be tudunk állni. Ez az egyénről szól. Mindenki saját maga dönt arról, hogy hogyan szeretné az életét befejezni. Az egészségügyben dolgozóknak ez nem lenne kötelező ebben részt venni, abban az esetben, hogyha ez a lelki ismeretével nem összeegyeztethető. Azt is látni kell, hogy európai országok folyamatosan nyitják ki a kapuikat a kérdéssel kapcsolatban, elég megnézni Franciaországot, elé megnézni. Egyesült Királyságot, Angliában most hoztak egy ezzel kapcsolatos törvényt, és hát a már belépett országoknak a körét, ha nézzük, ahol van lehetőség életvégi döntést hozni, az abszolút katolikus Spanyolországban is van már rá lehetőség, sokkal vallásosabb ország, mint Magyarország. Ott ez megtörtént. Nem nagyon tudom elfogadni azt az érvelést, amit néha hallani, nem is érvelés, inkább csak újra mutogatás, úgymond, hogy ebben a konzervatív, vallásos országban egy ilyen törvényt nagyon veszélyes lenne meghozni, mert hogy kinyitjuk Pandóra szelencéjét, és már soha többet nem lesz visszaút, és a többi, és a többi. Ezek azok a félelmek, amely félelmeket igyekszünk átbeszélni, körbejárni a konferencia sorozat során, hogy itt másról van szó, itt nem életpártiakról és halálpártiakról, nem helyes, hogyha démonokat festünk a falra, vagy ültetünk el az emberek fülébe, hogy ez az egész kérdés miről is szólna. Itt, hogyha vannak félelmek, akkor azokat a félelmeket ki kell tenni mind az asztalra, konkrétan meg kell fogalmazni, miért is félünk mi ettől, és biztos vagyok benne, hogy azok a szakértők, akik mellettem és Rankevelin mellett vannak, jogászok, orvosjogászok, stb. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiuk fog tudni válaszolni azokra a kérdések, amelyek az emberekben úgymond félelemkeltek, vagy kételyeket ébresztenek.
Igen, az egyik alapvető gond vagy dilemma, amit tisztázandó, és ezzel valószínű, hogy jócskán előbbre tudtok majd lépni. A konkrét esetekben ugye az orvosilag, tudományosan kimutatható szimptomák, tehát az életműködés, életfunkciók romlása, amit lehet különböző kategóriákban, paraméterek szintjén rögzíteni és dokumentálni. Viszont a halálfélelmet, a bizonytalanságot, az izolációnak a súlyát, ezeket nagyon nehéz kvantifikálni. És valószínű, hogy ebben a pillanatban a paragrafusokban gondolkodó jogászi világ nem tudja, elbizonytalanodik, hogy akkor azt hogy fogja valamilyen módon ugye instrumentummá tenni, valahogyan úgy megfogalmazni, hogy lehessen vagy ne lehessen alkalmazni egy adott pillanatban. Talán ez lenne az én meglátásom szerint az egyik legkeményebb dió, és főleg, hogy a halálfélelem az egyénenként változik. Tehát azt nem lehet skálákban lemérve, úgymond szabványosítani.
Nagyon átfogó a kérdés. Nekem volt egy nagyon maradandó beszélgetésem dr. Stánisz Péterrel, aki Danit képviselte Strasbourgban, annak a jogászcsapatnak volt az egyik tagja, és ő tartotta egyébként a perbeszédet is Strasbourgban, nagyon felkészült alkotmányjogászról beszélünk, és egyszer megkérdeztem tőle, hogy holnap reggel, hogyha azt az információt kapnánk, lehetőséget kapnánk a magyar parlamenttől, hogy akkor holnap reggel meg lehet hozni ezt a törvényt, hogy akkor mi lenne benne, mit gondol, mik lennének azok a részletek, amiket mindenképpen bele kellene tenni ebbe a törvénybe. És azt mondta, hogy ez kivitelezhetetlen lenne holnap reggelre, de azt tudja, hogy biztos, hogy szükség lenne arra, hogy a tudományos élet valamennyi képviselőjét involválni kellene ebben a beszélgetésben. Nem csak jogászokat és orvosokat, hanem filozófusokat, történészeket, a bölcsészetnek úgymond valamennyi szereplőjét. Tulajdonképpen mindenkit, akit csak lehet, hogy minél színesebb legyen és minél átfogóbb legyen ez a törvénytervezet. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz ezt a kérdést most nekem így megválaszolni, mivel, ahogy még említettem, nagyon az útnak az elején járunk, és most ez az az időszak Dani halála után, hisz most még csak fél év telt el, amikor igyekszünk feltérképezni azt, hogy mi is lenne úgymond a társadalmi igény, ami az alapja lehetne úgymond annak, hogy egy ilyen törvénytervezetnek a pontjait összeállíthassuk. És utána reményeink szerint sokkal bölcsebbek és okosabbak leszünk, hogyha ezt a tapasztalatot most meg tudjuk magunknak szerezni az egész kérdéssel kapcsolatban. De ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon átfogó kérdés. Nem nagyon lehet mindig arra hagyatkoznunk, hogy nézzük meg, hogy a belga törvénykezés hogy néz ki, nézzük meg, hogy Hollandiában hogyan rendezték ezt a kérdést, Spanyolországban, Portugáliában, vagy akár kicsit EU-n kívülre galoppozva Svájcban ez hogy néz ki. Mert azok a kultúrkörök, nekünk pedig lehet onnan szerintem egyébként ellesni egy-egy olyan részletet, ami akár beemelhető lenne a magyar törvénykezésbe is. Nyilván vannak nagyon hasonló pontok. De ezt a magyar társadalomnak kell tudnia magából kinövezteni ezt az egész konkrét törvénytervezetet, de szerencsére vannak pozitív példák, csak így Európában, csak szélesebben fogalmazva, tágabban fogalmazva az európai kultúrkörben, már vannak erre pozitív példák, de én mindenképpen arra afelé terelném a magyarországi beszélgetést, hogy ez Magyarországon fogadjon meg és szülessen meg ez a törvény, de nyilván nem is tudjuk teljes mértékben figyelmen kívül hagyni az európai jogfejlődést, mert biztos is szükségünk lesz majd azokra a pozitív példákra, amelyeket az előbb említett országoknak a törvénykezéseiből tudnánk esetleg pozitív példaként átemelni a magyar szabályozásba.
Ez a mai, ez már a negyedik beszélgetés a tetőteraszok során, amely ezzel a témával foglalkozik. Lesz még ötödik, hatodik és akárhányadik alkalom. Egyúttal akkor jegyet váltok egy következő találkozóra Karsai Péterrel, majd a soron levő konferencia tanulságait majd összegezzük itt a műsorban, mert gondolom, hogy így érdemes a történetet a maga folyamatában végig követni. Én azt kívánom, hogy legyen benned kitartás, hogy a társak, akik veled elindultak ezen az úton, ne bizonytalanodjanak el, és hogy közben az, amit említettél, hogy 70-80%-os elfogadottsága az életvégi döntés kérdéséről való vitának, mert egyelőre most nagyjából itt tartunk, hogy az maradjon továbbra is ilyen magas, mert tulajdonképpen ez az a pillanat, vagy ez az a visszajelzés, ami megerősít téged abban, hogy tovább vidd azt, amit Karsai Dániel elkezdett, és ha az embernek a testamentumát ugye nagyjából illik betartani, akkor miért ne lehetne a gyógyíthatatlan betegnek az önrendelkezése is, akár egy testamentum, és hát kitartást kívánok neked ebben a küzdelemben, ebben a hosszú menetelésben. Köszönöm a beszélgetést egyben.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és állok elébe, hogyha újabb felkérést kapok tőled, hogy ezt a beszélgetést folytathassuk. Nagyon fontosnak tartom, hogy erről beszéljünk minél tovább, minél többször. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.